Menjél tovább előre. Menjél tovább előre. Menjél tovább előre. Ügyes voltál. Jó. Vársz. Jó, előre jártára. És áll. Ügyes vagy. Jó, tovább. Ügyes vagy. Szuper. Jó, jobbra menjünk. Most csináltunk például egy olyat, hogy ide feléptetem az ajtóhoz. Vizsi, ja, lépcsőt, lépcsőt keressünk. Az, ez ügyes voltál. Ja, és ajtót szeretnék. Ajtó. És csak itt. Jól van, ügyes vagy. Ugye ez most egy nehezen értelmezhető, hogy nincs itt, nem fér föl. Ügyes vagy, nem baj, de azért megmutatja kilincs, hogy az hol van. Ügyes vagy, gyere le. Ja, menjél tovább. Szóval az, hogy húz, annak érezhetőnek kell lenni, de azért nem kellemetlennek. Ugye azért egy határozott húzásnak kell ahhoz lenni, hogy érezzem, hogy merre irányít, mert különben csak így sétálunk egymás mellett. Nem? Tovább megyünk.
És most keresett? Most így a járdát keresett?
Igen, hogy azt gondolta, hogy esetleg a járda az okos ötlet, és ugye itt is ez járda szélként értelmezhető, de mégse az. Tehát azért mondom, hogy nekik azért ez egy nehéz terep.
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Vakvezető Kutya Kiképző Központ 1978-as alapítása óta biztosítja elsőként a Magyarországon élő igénylők számára a kiképzett vakvezető kutyákat. A kiképzés módszertanát Ritnovszky János német minta alapján honosította, majd a módszer a 90-es években az angliai rendszer elemeivel bővült. Napjainkban az időközben a tevékenységre vonatkozó összes jogi szabályozásnak is megfelelve kiemelkedő színvonalon zajlik a vakvezető kutya kiképzés a szövetségnél. A vakvezető kutya nem eszköz, hanem társ a vakok és gyengénlátók életében, de vajon erre a feladatra minden kutya alkalmas? A kiválasztás és a tanulás útjáról, a kétlábú társ választásáról, a szolgálatról és a nyugdíjas évekről is beszélgetünk Rózsa Kata kiképzővel. Szeretettel köszöntöm Katát és az őt elkísérő négylábú, vagyis együtt dolgozó négylábú társat, az éppen vizsga előtt álló diákot, Vision-t, Vizsit az ÖKK Podcast stúdiójában. Mely kutyák alkalmasak vakvezető kutyának?
Üdvözlöm a hallgatókat és köszönöm szépen a meghívást. Általában labrador retrieverekkel dolgozunk. Azért is kezdem ezzel, mert hogy ez eléggé lehatárol egy csoportot, de más fajták egyes egyedei is jók vakvezetésre. Például Vizsi egy golden, róla ezt lehet tudni, egy golden retriever. Nagyon fontos az, hogy jó természetű, olyan kutyus legyen, aki vakvezető szolgálatra kiválasztunk, aki szeret az emberrel együtt dolgozni, nagyon stabil idegrendszerrel rendelkezik, és egy stabil egészséggel. Fontos az, hogy mekkora méretű, hiszen kell egy testméret, aminél fogva irányítja a látássérült szemét a kutya, hiszen hogyha nagyon pici, akkor ezt a húzást nem lehet érzékelni, vagy nem tud adott esetben például bekorlátozni, hogy itt ne lépjünk le, mert egyszerűen tovább mennek, nem érezhető a kutya testsúlya. Illetve a méret még abból a szempontból is fontos, hogy fel kell szállni járművekre, például egy magaspadlós vonatra, egy magaspadlós villamosra, hévre, és azért egy pici kutya ebben nyilván nem tud annyira ügyes lenni. De a túl nagy méret sem ideális, mert mondjuk régebben például újfunlandikat, bernáthegyiket ugye lehetett látni ezeket a régi képeken, ilyen nagy testű kutyákat. Egyrészt, ha elképzeljük, hogy felszállunk velük egy távolsági buszra, azért az elég érdekes riadalmat keltene az utazó közönségben. Másrészt pedig nehezen bírják a meleget. Tehát, hogy azért nyáron egy ilyen nagyobb testű kutya, az elfolyik, és szegény inkább otthon szeretne valahol hűsölni, és nem pedig melózni. Úgyhogy ez is például egy szempont. De nagyon sokat várunk el egy segítő kutyától, ezért is viszonylag nagy a szűrés, sokan esnek ki ezen a rostán, mert azt várjuk tőlük, hogy megtagadják sok szempontból az ösztöneiket, és hogy közben teljesen kiegyensúlyozottak maradjanak, abszolút idomuljanak ahhoz az életritmushoz, amit a gazdi megkíván. A minták leginkább egyébként a világháborúk kapcsán megsérült katonáknál jöttek elő. Ugye ott is az, hogy azt látták, hogy azok a gazdák, akik elvesztették a látásukat, és adott esetben egy saját kutyájuk volt, akkor a kutya önként szolgálatba állt. És nyilván nem úgy, ahogy ma, vagy nem úgy, ahogy tanítva van, de ő a maga módján megpróbált a gazdájának segíteni, és aztán ez fejlődött, ezt fejlesztették tovább. Ugye a Ritnovszky bácsi, aki egy egészen elképesztő figurája ennek a vakvezető kutyázásnak, és érdemes egyébként utána nézni az ő életének, mert tényleg egy fantasztikus ember. Ő a sportkutyás alapokra tette le ezt, tehát nála még volt például őrzővédő, még német juhászokkal dolgozott, Új-Finlandia is volt, ő mondta egyébként azt, hogy soha többet, mert hogy imádta, nagyon okos volt, de hogy kutyakínzás volt az, hogy a melegben neki menni kellett bárhova, és hogy ezért azt mondta, hogy ő többet Új-Finlandit nem. De hát már a német juhászoknál is változott az, hogy milyen idegrendszer, hogy agresszió probléma nem lehet, ott is egyébként csak a szukákat engedték például a vakvezetőképzésbe, és akkor ott az még egy nagyon más alapokon volt. Ugye nálunk például az nagyon fontos, hogy egy segítőkutya az teljes mértékben agressziómentes legyen. Tehát, hogy se állatra, se emberre nem mutathat agressziót. Tehát például egy őrzővédő munkában, ugye ott gazda dönti el, hogy a kutya mikor támad. Tehát akkor van egy kutya kontrollat, vagy ösztönkontrollat, hogyha ezt nem, soha nem a kutya dönti el, hanem a gazda. Most miután itt a gazda nem látja, hogy mi történik, a kutyának a fejében azért így megfordulhat, hogy hát, ha ő nem dönti el, akkor majd én. És hogy nyilván azt, hogyha a hetes buszon ő megbillen, és valaki segítő szándékkal megfogja a vállát, tehát annak nem annyira jó az optikája, hogyha a kutya felcsattan a kézre. És hát tehát itt az, hogy ezeknek a kutyáknak teljesen agressziómentesnek kell lenni, ez azt jelenti, hogy például szegény véletlenül megtapossák a villamoson, vagy keresztül húzzák rajta a húzókocsit, mert nem vették észre, akkor ő nyilván persze odébb megy, vagy jelzi, hogy ez nem tetszett, de hogy eszébe se jut visszaarapni, vagy visszafogni. Tehát, hogy ennyire nagyon stabilnak kell lenni ebből a szempontból. Ezek a minták, ezekből a kezdeti dolgokból alakultak, a sportkutyázásból nagyon sok mindent vettünk át. Például ez is egy ilyen érdekesség, hogy az összes vakvezető kutya alapvetően bal oldalon működteti magát, és ez is a rendőrkutyás időszakból, sportkutyás időszakból jön ez az eredete. De képeztünk egyébként jobb kézre is kutyát, amikor valamilyen okból, például a gazdinak kézhiánya volt bal oldalon, akkor egyszerűen nem lehetett neki ezt megoldani, és akkor másik oldalra képzünk kutyát, ez nagyon megterhelő a kiképzőnek is, mert másik irányba kell gondolkodni. Mi is haladunk a korral, mert sokkal jobban értjük a kutyáinkat már, mint akár csak 10 éve vagy 20 éve, és hogy ezek mind-mind segítenek abban nekünk is, hogy mi is hatékonyabban tudjunk képezni, illetve hogy a kutyának megfelelőbben tudjuk őt tanítani. Ugye ez az angol minta, ami abból áll, hogy van egy tenyésztés, egy kölyök nevelés, egy kiképzés és egy utógondozás. Ugye ez az angliai program, aminek a mintáját átvettük. Ugye nagyon a világon én azt látom, hogy szinte mindenhol kölyök nevelők, önkéntesek nevelik az első egy évben a kölyök kutyákat. Őket tanítjuk meg arra, hogy hogyan kell ezeket a kutyákat szocializálni, hogy mi mindennel kell találkozniuk az első életük első egy évében, és aztán ők azok, akik megtanítják az egészen alapvető együttélési normákra, hogy szobatisztának kell lenni, hogy nem kell aggódni a tévétől, a mosógéptől, hogy nem lehet levenni a kaját a konyhapultról, tehát nagyon sok ilyen munkát tesznek bele, és hát nélkülük nem is működhetne ez az egész.
Tehát az azt jelenti, hogy akár, hogyha visszatérünk a tavaszhoz, amikor is vártátok ugye a kölyök kutyák érkezését, akkor eltelik 6-7, 8-7, és akkor ők kikerülnek a nevelő családokhoz, vagy nevelőkhöz?
Így van, igen. Ha 8-7-ig laknak nálunk ezek a kiskutyák, ugye akkorra kezdődik meg az ő immunizálásuk, már 2 oltással kerülnek ki a nevelőszülőkhöz, illetve hogy már az alomban játékos módon tanítjuk őket arra, ami majd így a későbbi életüknek lesz a része. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott már vezető munkát tanulnak, de különböző felületekhez szoktatjuk őket, és nem kell ilyen nagyon elvadó dolgokra gondolni, de hogy például fémfelület vagy műfű éri a talpukat, hogy az bök és másmilyen, és lehet rajta rohangálni, vagy olyan, ami például instabil, billeg például egy 3/4 felfújt gumimatrac, amit a strandolók használnak, az tökéletesen alkalmas erre, hogy azon ugrálnak, és akkor így megtanulják, hogy jó, hát ez mozog alattam, de ez nem akkora katasztrófa. Vagy például találkoznak tükörrel, hogy a saját tükörképüket felismerik, hogy megértik, hogy az mi. Tehát, hogy sok-sok ilyen dolgot csinálunk velük. Kézben például autózajt, tömegközlekedés zajt hallgatnak, vagy akár lejátszunk nekik telefonról városi zajokat. Tehát, hogy már ebben a korban egy csomó olyan ingert megtanulnak, ami aztán később teljesen természetes lesz, hogy ezen nem akadnak fenn.
Az mit jelent egyébként, hogy egy alomból mennyi, hány kutya jut el mondjuk a kiképzés végéig, vizsgáig, mindenki eljut?
Ez nagyon változó. Igazából azon arra törekszünk, hogy már maguk a tenyész párjaink is alkalmasak lennének vakvezetésre, belőlük nem lesznek vakvezetők, mert az egy főállású anyaság. De hogy már őket is úgy választjuk olyan szemmel, hogy ezeket az irányelveket, amiket mi nagyon fontosnak tartunk, hogy ezeknek ők megfeleljenek, és akkor így abban vagyunk elkötelezettek, hogy maga az egész alom igazából alkalmas legyen, hogyha lehetséges. De hát mindig van olyan, hogy egy-egy kutya nem alkalmas, illetve olyan is előfordul, hogy azt látjuk, hogy hát ettől a tenyészpártól nem volt egy sikeres alom, és akkor viszont más tenyésztési irányt veszünk, tehát vagy változtatjuk az apát, vagy pedig elengedjük a tenyészszukát akkor magából a programból. Arra törekszünk, hogy ne egyes egyedeket kelljen az alomból kiválasztani, hanem olyan almokat tudjunk létrehozni, amik viszonylag egységesen alkalmasak erre a munkára.
Az egy év az szigorúan egy év, amit a nevelőszülőknél tartanak, vagy pedig a szocializációs folyamatnak kell beérnie?
Ugye itt azért ez változó, egyrészt attól is függ, hogy hány kiképző van éppen szabad, illetve hogy ha valaki esetleg, hogyha egy alomból többen esnek ki, akkor hamarabb hívjuk be a következőt, de alapvetően az egy év az a minimum, amit meghatározunk arra, hogy egy éves kort be kell tölteni, mert akkor lesz érett a kutya arra, hogy ezt a munkát elkezdje tanulni. A maximum az pedig ilyen 2-2,5-3 éves kor körül van. Egyrészt, mert akkor a taníthatóság már egy kicsit csökken. Ez nem azt jelenti, hogy akinek idősebb kutyája van, vagy idősebb korban fogad be kutyát, az ne kezdje el tanítani, mert de mindenképpen. Csak a mi szempontunkból nyúlik ez az idő, ami alatt tanulnak. Másrészt pedig, hogy ahogy a kutya idősödik, úgy egyre kevesebb időt tölthet majd a gazdájával, és azért ez egy megfontolandó ilyenkor.
Fél évvel ezelőtt, amikor találkoztunk, akkor azt mesélted, hogy Vizsinek az volt az első bevetése, nyilvános szereplése,
így
ugye?
Van, hogy igen.
Jól tudom. Ő mikor került hozzád?
Előtte talán egy 3 héttel. Körülbelül, akkor mi még ilyen ismerkedési fázisban voltunk, és hát ő még ott azért ficergett, mocorgott, meg a többi kutya iránt egy kicsit érdeklődött. Ugye akkor már elkezdtünk egy engedelmes vizsgára készülni, de akkor volt először ilyen helyen velem, ahol nyilvánosság elé léphetett. És hát igen, egy kicsit meg is kellett osztanom a figyelmemet a között, amit mondtam meg a között, hogy egy kicsit rá is kell figyelni, de most már látszik, hogy szépen itt letette magát oldalra, és igazából végig pihenni az egész interjút.
Mi az az idő, amit vele tölt, és mi mindent kell megtanulnia, hogyan épül ez fel?
Nekik egy fél év van körülbelül velem, nyilván, hogyha egy kutyának valamiért több időre van szüksége, akkor ez nyújtható. És hát ők velem laknak, mert azok a kutyák, akiket én képzek, ők az én otthonomban laknak, és az én férjem idegeit nyúzzák. Úgyhogy innen is köszönöm neki, hogy lehetővé teszi azt igazából, hogy ezt a munkát tudjam végezni, mert azért ehhez kell a családnak a támogatása is, hogy ezt elviseljék. De hát otthon nyilván megtanulnak viselkedni, ugye nyilván nekem minden kutyát be kell illesztenem egy falkába, kvázi, tehát ők van két saját labradorom, és hogy ő mellette van két tanuló kutyám. És hogy ezt mindig az új jövevénynek be kell igazodni a szokásokba. És hát otthon nyilván vannak szabályok, hogy azért négy nagy testű kutyával lehessen egy lakásban együtt élni, ahhoz azért kell. Tehát ez segíti a későbbi munkában is őket, hiszen a látássérültnél ugyanígy kell tudni a lakásban viselkedni. Minden hétköznap dolgozunk, tehát hogy mindegyik kutyával minden hétköznap körülbelül a szintjének megfelelően egy és három óra közötti munka az, amit mi végzünk minden nap. És hát ebben a munkában meg kell tanulni nekik egyrészt engedelmes gyakorlatokat elvégezni, tehát ezek ilyen forma gyakorlatok, az a tipikus kutyaiskolás, ülj le, feküdj le, maradj helyben, tehát ezek nekik is része az életüknek. Meg kell tanulniuk a hámot viselni, azt megkülönböztetni, hogy hám nélkül lehet játszani, lehet kutyának lenni, hámban pedig dolgozni kell és viselkedni. Ugye ezt szokták mondani sokszor, hogy mert a vakvezető kutya az olyan szomorú, meg hogy így le van szedálva, meg ilyen érdekeseket is hallottam már, de hogy igazából csak arról van szó, hogy ilyenkor, amikor ők dolgoznak, olyankor ők koncentrálnak. Tehát ő arra koncentrál, mit csinál. De amikor leveszem róla a hámot és beresztem a kutyafuttatóba, ő ugyanolyan eszetlen labrador lesz, mint az összes többi, és akkor nem látszik rajta, hogy vakvezető kutya. Tehát ezért nem tudják ezt sokszor összekötni, hogy akkor ezek a kutyák itt csak dolgoznak. Tehát nyilván ez nem így van. Tehát kell nekik kutyaként is jól kell lenni, mert különben akkor nem tudja a munkáját jól végezni. És hát ezekben az ilyen tanító fázisokban a környezettel is szoktunk játszani, hogy egy kezdő kutyát egy egyszerűbb helyre viszek, tehát olyan helyre, ahol egyértelműbbek a dolgok, amiket tanítani szeretnék, nincs túl sok elvonó inger, és aztán egyre emeljük azt a környezetet, amiben neki ezeket a feladatokat végezni kell, és akkor a legnehezebb pálya az mondjuk egy ilyen kelenföldi pálya, udvar péntek délután. Az még emberként is nehéz elviselni idegekkel, de a végére megtanulják megugrani ügyesen. Azt is nézzük, hogy melyik kutya az, aki mire lesz alkalmas. Tehát ugye nem egyformák a kutyák, de nem egyformák azok az emberek sem, akik ilyen kutyákat szeretnének. Tehát, hogy például van olyan kutya, aki kevesebbet szeret dolgozni, kevesebbet bír, nem szereti annyira a zajokat, kevésbé terhelhető, és van olyan ember, aki vidéken lakik, nem szeretné a világot megváltani, hanem ő csak boltba, postára szeretne eljutni, meg esetleg bejutni a közeli munkahelyére, és akkor az ilyen típusú kutyáknak ezeket a feladatokat tanítjuk inkább. Azok a kutyák, akik meg jobban bírják a strapát, aki munkásabb, látszik, hogy szereti a kívásokat, nagyon szeret gondolkozni, azokkal inkább a belvárost, inkább a metrót, villamost, a sok tömegközlekedést fogjuk nyúzni. Ugye itt nem lehet azt mondani, hogy az egyik könnyű, a másik nehéz, mert mind a kettőnek megvan a maga nehézsége, mert oké, hogy mondjuk Budapesten egy nagyon zajos környezetben elmegy mellettünk üvöltve mentő, tűzoltó autó, ezeket mind-mind viselni kell, tehát ott nagyon sok a zaj, az inger. Vidéken viszont el kell tudni menni egy, tudom én, úton átvonuló libacsapat között, és akkor sem lehet kizökkenni a munkából, vagy például olyan járdákon kell egyensúlyozni, ahol egy ember is épp csak elfér, és mellette pedig van egy másfél méter árok. Tehát, hogy mások a kihívások, de mind a két helyen meg lehet találni a feladatot.
Úgy kell elképzelnünk, hogy ti jöttök, mentek, utaztok és keresitek ezeket a szituációkat?
Az évek során azért kialakul az, hogy mit hol szeretek tanítani. Minden kiképzőnek meg vannak ezek a kis helyei, ahol szívesen tanít bizonyos dolgokat, illetve keressük azt, ahol viszonylag töményen tudjuk a különböző elemeket tanítani, tehát hogy ne kelljen a következő zebráig egy egyenes járdán másfél kilométert gyalogolnom, mert hogy annak akkor így nincs értelme, de hogy mindenen végig kell menni, illetve hát kiképzők egymás között is szoktunk tanácsot adni, vagy ezeket a kis helyeket megosztani, hogy hol tanítjuk azt a bizonyos dolgot. Ugye nyilván mi sokszor szimuláljuk azt, ami majd történni fog. Ugye az elején nagyon sokat segítünk a kutyának, megértetjük vele a feladatot, de aztán a végén egyre jobban elvesszük ezeket a segítségeket, és azt várjuk, hogy ő maga oldja meg, illetve így a kiképzés végén bekötött szemmel is dolgozunk velük, ilyenkor mindig van segítségünk, aki jön a hátunk mögött és segít, hogy ne lépjünk le, vagy ne, ha hibázik még a kutya, akkor ne legyen olyan, hogy mi megsérülünk. De hogy alapvetően mi kipróbáljuk ezeket a kutyákat vakon, mert hiszen, hogyha én rábízom valakinek az életét, akkor azt csak akkor tehetem meg, hogyha én leteszteltem, hogy ez tényleg biztosan működni fog, és tényleg jó lesz.
Ahogy érkeztetek, bejöttetek a belvárosba.
A belvárosnak azért az a specialitása, hogy nagyon sok vízburkolat van, illetve hogy teljesen az akadálymentesítések miatt eltűnnek azok a kutya számára általánosítható segítségek, mint mondjuk az egyforma járdaszél. Illetve, hogy sok helyen, hogyha az ember ezzel a szemmel végignézi, akkor nem lehet tudni, hogy mi számít járdának, és mi nem számít járdának, illetve, hogy a járdák megtelnek olyan dolgokkal, mint megállító táblák, a kirakodott székek, mindenféle dekorációk, tehát hogy itt azért ez egy nagyon kutya számára nehezen értelmezhető, nehezen általánosítható dolog. És hát itt hát igyekszünk a kutyáinknak támpontokat adni, például, hogy mondjuk egy utcát nem csak onnan lehet megismerni, hogy van körülött egy járda és van egy széle a lelépőnek, hanem onnan is, amikor egy háznak a sarkára érünk, és az is utcának számít. És hogy egészen ügyesen megtanulják, illetve azért a helyi specialitásokat a látássérült környezetében is megtanítjuk együtt akkor már a párosnak. Igazából így a kiképzés alatt igyekszünk a kutyáknak mindent megmutatni, amit csak lehet, de azt biztos, hogy nem tudjuk őket mindenre felkészíteni. Tehát leginkább arra tanítjuk őket, hogy gondolkodjanak, és hogy mik lehetnek a helyes megoldások, és akkor ezek közül próbál a kutya választani.
Ő ezt feldobja? Tehát a választási lehetőségek, vagy ő mindig dönt, és akkor úgy viszi tovább a társát?
Ugye ez egy olyan munka, ahol ők egy párosként dolgoznak együtt, és ez egy olyan munka, ahol az, hogy ki irányít, vagy ki dönt, ezt adják, veszik ezt a funkciót. Tehát ezért is nagyon nehéz a vakvezető kutyának a dolga, mert nem lehet azt mondani egyértelműen, hogy engedelmesnek kell lennie, de nem lehet azt sem mondani, hogy mindig csak ő maga dönt önállóan, mert akkor kutyafuttatóba járnánk, meg a hentes boltba leginkább. De tehát, hogy ez egy ilyen adok-veszek viszony, ezt úgy nevezik szakszóval, hogy értelmes engedetlenség. Tehát, hogy olyankor, amikor a gazda valami olyat szeretne, ami nem megvalósítható vagy veszélyes, olyankor a kutya felülbírálja a gazdát, és máshogy dönt. De hogy mindig a gazdának van egy felülbírálati lehetősége. Tehát, hogy nagyon sok mindent a kutya például megállással jelez, és aztán a gazdának kell kitalálni azt, hogy miért, ugye ennek megvannak a megfelelő technikái, miért állt meg a kutya, és akkor mi lesz a döntés. Tehát, hogy merre fogunk tovább menni együtt.
Egy-két ilyen technikát azt mondaná?
Hát például, hogyha mondjuk küldi a gazda a kutyát előre, akkor és egy keresztező úthoz érnek, akkor a kutya megáll, és nem befordul saját maga jobbra vagy balra, hanem mi úgy hívjuk ezt, hogy ilyenkor a kutya kérdez, és akkor a gazdi eldönti, hogy oké, akkor itt most tudom, hova értem, akkor itt balra szeretnék menni, és elküldi a kutyát balra, és akkor balra mennek. De azt, hogy pontosan hol kell bekanyarodni, azt miután nem látja, ezért a kutya dönti el, hogy most mikor történik ez. Illetve például, hogyha egy olyan helyen, ahol nem szokott akadály lenni, de egy teljes járdát elzáró akadály van, például mondjuk egy autó fölparkol a járdára, és nem férnek át, olyankor hiába küldi a gazda tovább előre, a kutya meg fog állni, és azt fogja mondani, hogy nem, figyelj, nem tudunk itt tovább menni, és akkor a gazda megnézi a butta, hogy ó, hát igen, itt van valami, akkor keress utat. És olyankor a kutyának magának kell kitalálni, hogy hogyan tudják megkerülni biztonságosan, és visszajutni a járdára, mert hogy ott az egy lehetetlen, egy nem kivitelezhető dolog. Ezért is kicsit nehéz ez, mert hogy alapvetően olyan kutyát szeretnénk, aki végtelenül engedelmes, mindig lesi a gazdájának az óhajait, de közben egy olyan kutyát is szeretnénk, aki önálló saját gondolatokkal rendelkezik, és eléggé magabiztos ahhoz, hogy egy ilyen helyzetben azt mondja, hogy figyelj, majd én megoldom, és akkor tényleg meg is oldja. És hogy ennek a kettőnek kell valamilyen szinten egyensúlyba kerülni. Ettől más például, mint egy sportkutyázás, ahol ott azt mondom, hogy ez történjen, akkor ott 100%-ban az történjen. Itt viszont, ha kérek valamit, az nem biztos, hogy a kérés maga észszerű, és olyankor a kutya bírálja felül. Tehát, hogy ez egy ilyen egyensúlyban kell, hogy legyen, és nyilván miután a kutyák sem egyformák, van olyan kutya, aki több háttérre szorul, tehát akit jobban kell bíztatni, aki kicsit kevésbé magabiztos, meg van olyan kutya is, akit viszont nagyon kézben kell tartani, mert hogy ő neki meg a magabiztosság az megvan, és hogy oké, hogy ő nagyon okos, nagyon gondolkodik, viszont nagyon hamar a csintalanságra is rááll az esze, úgyhogy ott a gazdának is kell fogni a gyeplőt. Tehát hogy ez mind egy egyensúlyjáték.
Vizsit, hogyha példaként vesszük, akkor most vizsga előtt áll.
Igen.
Hány vizsga kell, mire eljut oda, hogy gazdához kerülhet?
Igazából 3 vizsga van az ő életükben. Az első vizsga az egy engedelmes vizsga, ezek belső vizsgák, amit ugye a szervezet szervez. És ezen a vizsgán igazából azt nézzük, hogy az idegrendszere milyen, hogy mennyire bírja majd ezt a munkát, hogy van-e tériszonya, felmegye magasba, rácsos felületekre, tehát hogy ott egy csomó ilyen idegrendszeri dolgot tesztelünk le, illetve egy alapengedelmességből vizsgázik a kutya, illetve a kiképző, ahol behívás, szabadon engedés, formagyakorlatok, lábhoz kerülés, szóval ezekből vizsgázik, ez egy nagyon kezdő, ez egy alapvizsga. És aztán a következő vizsga az pedig egy közlekedésbiztonsági vizsga, ez egy ellenőrző vizsga, ami a belső vizsgánk. Itt a kiképző lefedett szemmel vizsgázik a saját kutyájával, és ez ugyanúgy egy 40 perces útvonal, mint ami majd a későbbi vizsga lesz a végső gazdival. Tehát itt a kiképző is belvárosban tömegközlekedik, plázában szoktunk ilyenkor végigmenni, hugató kutyák mellett haladunk el, tehát hogy így imitáljuk a való életet. És hogyha ezen megfelelt a kutya, akkor költözhet ki látássérült személyhez, és akkor ők együtt is tesznek majd egy közlekedésbiztonsági vizsgát, ami pedig arról szól, hogy a látássérült személynek engedelmeskedik-e a kutya, tudja-e kontrollálni, és hogy harmonikusan tudnak-e együtt dolgozni. Tehát kvázi ez olyan, mint egy jogosítvány megszerzése, hogy akkor ők együtt elindulhatnak nálam.
Hogyan talál egymásra társa segítő?
Ez úgy történik, hogy lehet a mi weboldalunkon jelentkezni kutyáért. Mindenki kutyához juthat, aki a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének a tagja. Ennek a tagságnak pedig az a feltétele, hogy magyarországi legyen, és olyan látássérülése legyen, ami indokolja azt, hogy ő a szövetség tagja legyen. És aztán, amikor ez az igény beérkezik hozzánk, akkor mi egy személyes megismerkedésre invitáljuk őket, illetve kérünk tőlük egy olyan kérdőív kitöltését, amiből mi nagyon sok mindent megtudunk arról, hogy ő milyen körülményekkel rendelkezik, hogy milyen segítségre van szüksége, milyen típusú kutyát szeretne. Aztán a személyes megismerkedésen elkezdünk kutyákat próbálni, hogy milyen járás tempója van, hogy mennyire tud irányítani, van-e esetleg már kutyás tapasztalata, vagy még nincsen. De ezek egyike sem kizáró tényező, vagy nincs az, hogy akkor most jó választ mondjak, mert hogy akkor hamarabb kapok kutyát, hanem igazából érdemes azt, hogy tényleg őszintén elmondani, mert akkor mi arra tudunk reagálni, arra tudunk egy olyan kutyust választani. És aztán, amikor ez megtörtént, akkor elmegyünk a lakóhelyre, megnézzük az ottani körülményeket, hogy a család hogy áll hozzá a dologhoz, hogy milyenek a feltételek, és akkor ezeknek a mindenféle elemeknek a figyelembevételével próbáljuk megtalálni azt a kutyát, akivel a legtovább egy harmonikus együttélés, egy harmonikus páros tud kialakulni. Ennek az átadó folyamatnak igazából az első része általában úgy szokott zajlani, hogy ha lehetséges, akkor megkérjük a gazdit, hogy költözzön be egy 5 napra hozzánk. Ez egy igazából egy apartman van ott kialakítva nálunk erre a célra. Csepeli központban van. Ki lehet próbálni ezt az együttélést úgy, hogy a kiképző közben végig segít. Tehát megtanítjuk egészen, hogy hogyan kell gondozni a kutyát, hogy hogyan kell etetni, honnan lehet tudni, hogy ki akar menni, milyen vele együtt lakni tulajdonképpen. Tehát nagyon sok mindent itt megtanítunk, illetve a vezető munkának az alapjait itt rakjuk le. Tehát, hogy hogyan kell irányítani, milyen vezényszavakat ismer, milyen jelzései vannak, azokat hogyan kell értelmezni. Tehát ez egy elég nehéz folyamat. De hogyha erre nincsen valamiért lehetőség, akkor ezt a lakóhelyen is meg tudjuk csinálni. Tehát akkor olyankor a kiképző kijár napi szinten, és akkor ezt végigvesszük ezeket a dolgokat. És aztán körülbelül egy másfél-két hónap szokott lenni, amire eljutnak a vizsgáig. De hogyha több idő kell valamiért, akkor az is rendelkezésre áll. Tehát, hogy akkor lehet azt, hogy tovább tart. Ugye van, amikor 3-4 hónapig is elhúzódik ez. És olyankor a kiképző viszonylag sűrűn kijár hozzájuk, illetve van egy tiflopedagógus kolléganőnk, aki tulajdonképpen egy erre specializálódott gyógypedagógus, és akkor ő segít még ebben, hogy közlekedésben, közlekedési helyzeteket hogy oldjunk meg, azt, ami nem a kutya felől kell a pároshoz hozzátenni, hanem a látássérült személy oldaláról abban nagy segítséget tud tenni, illetve a helyi rehabilitációs központokkal is összedolgozunk ilyenkor, hogy az helyi szakember, aki mondjuk tanította őt közlekedni, ő is becsatlakozik ebbe az átadóba. De tulajdonképpen tényleg ez egy team munka, mire elérik azt a szintet, hogy azt mondjuk, hogy oké, akkor most már biztonsággal elindulhattok. És akkor egy ilyen vizsgán körülbelül egy 40 perces útvonalon mutatják meg azt, hogy mit tudnak, és akkor ez egy független vizsgabizottság bírálja el, hogy akkor ez biztonságos, és akkor önálló közlekedésre alkalmasak, vagy még gyakorolni kell.
Azért, ha így gyorsan összeszámolom, akkor van kölyökként egy hely, ahol van egy gazdája, van ugye a nevelőszülő, aztán van a kiképzője, akivel hosszú időt tölt együtt, és akkor utána kerül úgymond a végleges gazdihoz, hogy miben tudtok segíteni, vagy hogyan lehet neki segíteni, hogy a kutya mindig jól értelmezze, és hogy mindig jól érezze magát.
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert hogy a kutyának ezeket a váltásokat mind-mind fel kell dolgoznia, de azért is nagyon szeretjük alapvetően a labradort, mert hogy ő viszonylag könnyen vált. Tehát, hogy azért a labrador egy nagyon szereti a pocakját, és úgy van vele, hogy ahol őt szeretik, ahol őt etetik, ahol őt lemozgatják, meg jól tartják, neki ott jó az élet. Tehát, hogy nem mondjuk, mint egy juhászkutya, vagy egy pásztorkutya, aki vagy gazdához, vagy területhez kötődik, ő igazából sokkal könnyebben váltja le az embert. És hogy ezt ettől még ő kötődik, tehát szó nincs arról, hogy nem, csak másképp, és hogy ezért szeretjük ezt a fajtát, mert velük így könnyebb ezt kivitelezni. Igazából már a kölyöknevelésnél is ugye nagyon sok figyelmet fordítunk a családokra, hogy ez hogyan történik. A kiképző is nyilván a saját kutyáját jól megismeri, hogy mi motiválja, mitől érzi jól magát, és aztán ezeket a tudásokat továbbadja a látássérült gazdinak. És aztán itt egyébként be is jön az utógondozó program ebbe az egész témába, hogy mi igyekszünk minden kutyánkat viszonylag sűrűn látni, figyelni a munkájukra, figyelni arra, hogy a kutya jól érezze magát, hogyha a gazdának valami problémája van, akkor ebben segíteni, ha valami félrecsúszik, mert hát nyilván tehát a kiképző felépít valamit, ami működik, és aztán ezt fenn kell tudni tartani, és hogyha valahol csúszik el a közös munka, akkor segítünk, hogy na, akkor hol lehet, hol ereszt. És hát nem biztos, hogy a látássérült gazda az utolsó gazdája ezeknek a kutyusoknak, mert ugye beszéltük ezt, hogy ők ilyen másfél-két éves korukban kerülnek látássérült gazdához, és hát aztán az egészségi állapotuktól függően 10 éves koruk körül nyugdíjba mennek. Tehát nem az van, hogy szegény már járni se tud, és még mindig dolgozni kell, hanem amikor azt érzi a gazdi, hogy meglassult a kutyája, hogy már nem szívesen kell fel, hogy már nem szívesen dolgozik, hogy itt fáj, ott fáj, mindenféle ízületi problémák jönnek elő, ugye ezért ez egy megterhelő munka fizikailag is, akkor el kell gondolkozni azon, hogy nyugdíj. És ilyenkor azért nem minden gazda engedheti meg magának egyrészt azt, hogy két kutyát tartson, hiszen neki kell a másik kutyuska, akivel tud mondjuk munkahelyre járni, illetve van olyan helyzet is, amikor a kutyának sem érdeke az, hogy ott maradjon. Tehát, hogy a kutya érdekében is történhet ez például. Most volt egy ilyen helyzetünk, amikor egy idős néninek a kutyája öregedett meg, és hát a nénik az föllakott a 3. emeleten, és a kutyuska meg már nem nagyon tudott lépcsőzni, a néni viszont nem tudta őt ölbe 3-szor egy nap lecipelni, fölcipelni, és akkor így a kutya visszaköltözött a régi kölyök nevelőjéhez. Úgyhogy ott szem nem maradt szárazon. és hogy akkor a kutyának az volt az érdeke, hogy el legyen engedve. Tehát, hogy ezt mindig a letessérült gazdival hozzuk meg ezt a döntést közösen, hogy hogyan legyen, hogy hol legyen a kutya. Nagyon sokszor a családjukba kerül, tehát szülőkhöz, testvérhez, valakihez kerül át. De olyan is van, amikor mi keresünk neki gazdát. És hát hál' Istennek azért sokan vannak, akik jelentkeznek nálunk, hogy kimondottan, bocsánat, kimondottan idős kutyus szeretnének akár mondjuk az idős szülők mellé, akár gyerekek mellé, velük már nem nagyon kell annyira így kirándulni, járni, vagy nagyon sok energiát tenni abból, hogy lemozgassuk őket, hanem őket már csak így kényeztetni kell. Ugye egyrészt erre van egy segítőkutyás szabályzat, ami előírja minden segítőkutyás szervezetnek, hogy a kutyáit utógondozni kell és végig kell kísérni. Másrészt meg hát ezek a kutyák azért nekünk a szívünk csücskei mind egytől egyig, úgyhogy fontosak nekünk, és ezért így oda is figyelünk rájuk, hogy mi történik.
Arra kíváncsi lennék még, hogy ha lekerül a hám, de velem van, akkor hogyan jön vissza, kutyafuttatóba el tudom-e vinni, például utána az ürüléket hogy szedi össze, tehát hogy azért sok olyan mindennapi dolog van vele, amit például hogy oldanak meg?
Ezek nem egyszerű kérdések, és nem is nagyon vannak rájuk egyszerű válaszok, mert minden gazda más, és minden gazdának a körülményei mások, illetve minden gazdának más az a szociális háló, ami ebben segít. Ugye ott, ahol azért nagyon-nagyon nincs így segítség, olyankor azért igyekszünk mi is ebbe bele nyúlni, akár azzal, hogy mi keresünk valakit ott a lakóhely közelében, aki segít, akár azzal, hogy megpróbálunk akár a kutyaiskolánkon ebben nyújtani egy segítséget, de alapvetően ez egy nehéz ügy. Tehát például a kutyafuttatók használatát ezt szoktuk abszolút javasolni, viszont nem is mindenhol van. Tehát Fehérvár ebből a szempontból egy szerencsés hely, mert itt azért elég sok és elég nagy méretű kutyafuttató van, én azt gondolom, ahova lehet járni, meg ahova le lehet vinni a kutyákat, de vannak olyan helyek, ahol egy zsebkendőnyi porral fedett valamit kinevezünk kutyafuttatónak, és akkor az van, és hát nyilván azért egy labradornak az egy kevéssé ingergazdag valami. Illetve hát az is egy érdekes dolog, és ezt szerintem tök jó, ahogy ezt el tudjuk mondani az embereknek, hogy sokszor van az, hogy akár tiszteletből, hogy jaj, nem, tehát ez egy ilyen rosszul értelmezett tiszteletből, hogy a vakvezető kutyát nem zavarjuk, vagy akár azért, mert hogy a látássérült emberhez nem merünk oda menni, akár azért, mert nagy testű fekete kutya, de hogy sokszor tapasztalom ezt, és sok látássérült gazdi mondja ezt, hogy nem mennek hozzájuk be a kutyafuttatóba. Tehát, hogy nem, vagy ki is mennek, ha benn voltak, hogy jó, már megyünk ki is, és akkor így lelépnek, vagy pedig nem kontaktolnak, mert hogy valamilyen tartózkodás van bennük, és hogy igazából ez azért szomorú, mert hogy nyilván ezeknek a kutyáknak azért tök jó, hogyha le tudják mozogni magukat. Oké, ez is hozzá kell tenni, hogy a labrador azért egy intenzív fajta, tehát hogy nem azt várja senki, hogy valaki kis testű kutyákkal önként a darálóba jelentkezzen, de hogy egy nagyobb testű kutyával, például labik vizslákkal szetterre, nagyobb testű kutyákkal zseniálisan el tudnak játszani, és hogy ez tök jó felség, hogyha egy látássérült gazdihoz valaki a saját jó kommunikáló kutyáját így beviszi, és akkor hagy eresszék le a gőzt. Úgyhogy ez abszolút. Az ürülék téma, ugye itt azért ez is egy olyan dolog, hogy erre van egy szabály, hogy nekik nem kötelező összeszedni. Ettől függetlenül azért például nálunk dolgozó látássérült kolléganő segít abban, hogy ő hogy tudja megoldani, hogy tudja tanítani, hogy tud a látássérült maga is ebben aktívkodni. Illetve azt szoktuk mondani, hogy legyen nála zacskó, és hogyha valaki szól, akkor kérje meg, hogy segítsen, hogy mutassa meg, hogy hol van. Mert hát nyilván azért azt vakon, hát néha még látva is nehéz megtalálni, de vakon nyilván ez egy nagy kihívás. Közben azt is lehet érteni, hogy a környezetnek ez nem egy szimpatikus dolog, tehát valami kompromisszumra érdemes jutni, ahol nyilván egy látássérült részéről kell a szándék a megoldásra. A környezet részéről meg egy kis empátia, meg tolerancia kéne, hogy igen, ő nem fogja tudni meglátni, összeszedni, de akkor lehet neki segíteni, mert azért ilyenkor az emberek így eltűnnek. Ezek így nehéz ügyek, de nyilván az, hogy hogyan tud játszani a kutyával, hogy hová tudja vinni a kutyát futtatni, ezeket mind tanítjuk az elején. És hát ugye ezt is szokták kérdezni, hogy nagyon sok látássérült személy van Magyarországon, de nem kevés embernek van kutyája, és ez így is van, de hogy nem mindenki akar kutyás lenni. Tehát, hogy azért ehhez kell egy kutyás véna, meg kell egy igény arra, hogy valaki elkutyásodjon, mert a kutya az egy zseniális dolog, én nem tudnék nélkülük élni, tehát nekem szerintem világéletemben lesz kutyám, de hogy azt is megértem, hogy az, aki viszont nem szeretne nyálas lenni, nem szeretne szörös lenni, nem szeretne jutalomfalat szagú kézzel menni, és azt mondja, hogy oké, inkább megtanulok bottal közlekedni, és nekem ez elég, ezt abszolút tiszteletben kell tartani, mert hogy nem lehet mindenkitől elvárni, hogy megkutyásodjon, és nem is jó szerintem valakire rábeszélni ezt, aki alapvetően nem szeretne.
Nagyobb szabadságot ad egyébként a kutya?
Erre sincs egyszerű válaszom sajnos, mert bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. Mert hogy nagyobb szabadságot ad abból a szempontból, hogy meggyorsítja a közlekedést, meggyorsítja azt, hogy hogyan jutok el, megkönnyíti a közlekedésnek bizonyos részeit, megkönnyíti azt, hogy az ember más emberekkel kontaktoljon, tehát könnyebben oda fognak hozzá menni, könnyebben kap segítséget, mert megmerik szólítani, könnyebb barátságokat kötni, mert amikor a kutya ott van, akkor már van miről beszélni, és akkor nem kell kerülgetni azt, hogy úristen, te látássérült vagy, és akkor most hogy kéne hozzád szóljak, mert hogy a kutya ezeket áthidalja. De közben meg nyilván meg is nehezíti az ember életét, mert hogy az ő igényeire is tekintettel kell lenni, kell hely, tér arra, hogy ő létezzen, anyagilag rá kell költeni, ami azért tudjuk, hogy manapság egy luxus kategóriába kezd átcsúszni az, hogyha az embernek kutyája van, szörös lesz a ruhánk, nyálas lesz a kezünk, tehát hogy ezek mind benne vannak. Úgyhogy ezt mérlegelni kell, hogy kinek mi megéri-e. Én azt szoktam mondani, hogy segítő kutyája akkor legyen az embernek, mint amikor többet segít, mint amennyi hátrányt okoz. És akkor jó.
Volt egy tapasztalat, hogy kutya megjelenésével sokkal nyitottabbá vált a látássérült?
Abszolút. Vagy párat talált, vagy elmert indulni egy egyetemre, vagy azt merte mondani, hogy akkor most már kimerek lépni a lakásomból, muszáj lemennem sétálni, és akkor ezért nem otthon ülök és szomorkodom, hanem le kell vinnem a kutyát, vagy hát kutyás barátokra talált, akikkel meg lehetett beszélni. Volt olyan, aki esetleg egy nem túl jó házasságot bírt otthagyni, mert azt mondta, hogy na, ha ezt meg tudtam csinálni, hogyha ezt egy vizsgát le tudtam tenni, hogyha a kutyámat tudom irányítani, akkor az életemet is megpróbálom. Tehát, hogy sok ilyen szülőknek könnyebb például elengedni a gyereket, hogy most már tudjuk, hogy felnőtt, de még mindig aggódunk érte, nem merjük elengedni, akkor kutyával egy kicsit bátrabban, jobban mernek benne bízni, és akkor könnyebb elereszteni. Tehát, hogy sok változást hoz. És nyilván, mint ahogy egy új családtag, mindig egy kicsit felbolygatja az állóvizet, tehát mindig kell ennek tér.
Azt mondtad, hogy neked világéletedben lesz kutyád, de azért nagyon kíváncsi lennék a kezdetre is, hogy neked világéletedben volt kutyád, és hogy miért pont ezt a foglalkozást, ezt a munkát választottad? És hivatás, nem is, nem jó, nem munka, ez hivatás, amit te művelsz.
Hú, hát igen, ez nehéz kérdés. Már voltak jelek azért, hogy nem teljesen vagyok normális, mert hogy ilyen valamikor általános iskola vége felé egyszer hazállítottam az erdőből egy alom kiskutyával, akiknek még csukva volt a szeme, és hát akkor még nem volt internet, meg semmi ilyesmi, hogy utána nézzünk, hogy akkor ezt hogy kell csinálni, de életben maradt mind. Tehát, hogy valahogy megoldottuk, már akkor is lehet, hogy ott indult a tenyésztési program nálam, de aztán volt kutyánk otthon, de az még ebben a régi típusú felfogásban, hogy a kutya kin van, és őrzi a házat, és hát igazából egy ilyen 11 éve kezdődött ez komolyabban nálam, és hogy ez úgy indult, hogy Székesfehérváron dolgoztam, reklámügynökségnél, mint grafikus, és túl sok időm volt már, mint hogy szabad időm volt, amivel így nem tudtam így nagyon mit kezdeni, és kitaláltam, hogy valami önkéntes munkába szeretnék fogni, és a férjem dolgozott kint külföldi kiküldetésben, Csehországban, és akkor ő látta meg ezt, hogy így az ő egyébként nem kutyabarát munkahelyére becsattogtak egy kölyök labradorra, és akkor megkérdezte, hogy ez így hogy. És kiderült, hogy ott egy ottani vakvezető kutyás szervezetnek nevelték, és hát az én férjemnek felcsillant a szeme, hogy ezt neki ilyen, ez kell, ez zseniál, ilyet mi is. És akkor rákerestünk erre, hogy hol lehetne jelentkezni, és akkor az MVGOS-nek a weboldalán találtunk egy elérhetőséget, és akkor még nem tudtam, hogy kolléganőm lesz a Vajnóci Enikő, aki fogadott minket, és akkor egy tenyészszuka jelölt került hozzánk kölyöknevelésre. És hát ő lett a kéti kutyánk, aki azóta már nyugdíjas, és most már a saját tulajdon, mert hogy már nyugdíjas, és örökbe fogadtuk kvázi a cégtől a saját kutyánkat, vagy szóval ez ilyen fura, de igen. És hát ő vele kezdődött el, ő nagyon nem volt egy egyszerű kutya, de buzgott benne a munkakedv, és hogyha ez nem volt levezetve, akkor ezt levezette a lakáson, úgyhogy ezért aztán mi elkezdtünk itt Fehérváron kutyaiskolába járni, és akkor így elfajult ez a dolog, és aztán így önkénteskedtünk, vállaltunk ideiglenes kutyákat, én elkezdtem ezt az egészet tanulni, és aztán így teljesen magával ragadott, és aztán a mostani főnököm Momó, és a Schiff Mónika központ vezetője, ő ajánlotta fel, hogy akkor szeretnék-e így hivatásosként dolgozni. És hát nem tudtam akkor még, hogy ezt hogy fogom kivitelezni, de igen, mondtam, és így nem is bántam meg ezt a dolgot. Szóval ez egy ilyen nagy szerelem lett, és igazából teljesen átalakította az életünket minden szempontból. Úgyhogy vigyázni kell.
És a négy kutya akkor az állandó? Tehát van két kutyátok, akkor az egyik a Kéti?
Igen, Kéti. Másik kutyánk is, őt tenyészkannak szerettük volna választani, de hát kiderült róla, hogy mindenre is alkalmatlan. Ő egy felajánlott kutya egyébként, de annyira megszerettem a kedves személyiségét, hogy így aztán a falkánk része lett, és hát Kétinek is könnyebb így, hogy van mellette mindig egy kutya, aki állandó, tehát aki nem cserélődik folyton, és hát mellettük pedig fél évente valaki lecserélődik, úgyhogy ezért így mindig változik, hogy kik laknak nálam.
Amit említettél is most egy fél mondattal, a felajánlott kutya. Jönnek gazdák, akik azt mondják, hogy az ő kutyájuk erre megfelelő lenne. Mennyire gyakori?
Hát, fú, ez is egy olyan kérdés, amiről sajnos nagyon sokat tudok beszélni, de majd, majd vágod. Az a helyzet, hogy nagyon sokan megvásárolnak egy labrador kutyát, mert hogy látják a reklámban, vagy a filmben, hogy nagyon cuki és nagyon aranyos, sőt, vannak olyan mazohisták, akik megnézik a Marley megényt, és ezek után vásárolnak maguknak labradort. De hogy, tehát, hogy egy labrador az egy olyan kutya, aki tényleg egy végtelenül kedves, végtelenül agressziómentes és jófej kutya, viszont tudni kell, hogy egy munkakutya alapvetően, akiben vannak ösztönök, és van rengeteg mennyiségű energia. És hogyha ezt az energiát nem vezetjük le, illetve hogyha ezeket az ösztönöket, mindenféle okos labrador gondolatokat nem tereljük mederbe, akkor ezek a kutyák, ezek elég nehezen kézben tarthatóak, iszonyú energiájuk van, és akkor szokott az lenni, hogy fellögdösi a nagymamát, meg a gyereket, meg felugrál, és nem bírnak vele sétálni menni, mert hogy ilyen Károly bácsiba vontat végig a városon, és akkor szokott az a gondolat jönni, hogy esetleg nézzük meg, hogy vakvezetőnek alkalmas lehet-e. És van olyan, amikor igen, de nagyon sokszor nem. Tehát, hogy az így felajánlásból kutyát 10-ből egyet hozunk el, és ezekből a kutyából is 10-ből egy lesz alkalmas. Tehát itt azért nagyon fontos, hogy mi történt vele előtte, tehát, hogy volt-e városban, beengedték-e a lakásba, hogyan, mik történtek vele az életében, illetve az, hogy vannak-e esetleg olyan dolgok, amik már annyira el vannak rontva, vagy nagyon nehezen helyre tehető, vagy egyáltalán nem. Ez is előfordul. Azért ritkán szoktunk ezzel élni, illetve sokszor van, hogy felajánlanak nekünk kölyök kutyákat is, és ezzel is csak bizonyos esetekben szoktunk élni. Tehát az a kutyus, akit említettem, hogy őt azért is hoztuk el végül, mert hogy ő egy nagyon pedigrés, nagyon jó felmenőkkel rendelkező kutya, de hogy ott az látszott, hogy amikor lefejtettük így a neveletlenségnek a rétegeit, hogy ott az mélyebb bajok is vannak, ami örökíthető. Tehát felajánlott kutyákban nagyon sok a rizikó, hogy nem tudjuk az előéletet, nem tudjuk a szülőknek az egészségét, nem tudjuk, hogy mit hoz. Tehát, de van olyan, amikor találunk így csiszolatlan gyémántokat néha, csak azért mindenkit buzdítanánk egyébként a felelős állattartásra és az ivartlanításra, mert hogy például szoktak felajánlani nekünk egy egész, például volt egy ilyen, hogy egy labrador vizsla félvér almot szerettek volna odaadni hozzánk, mert hogy hát legalább jó dolguk lesz a kutyáknak, de tehát nyilván a mi küldetésünk nem ebbe az irányba megy, és hogy tényleg az, hogy olyan kutyák, akiknek a kölykeit igazából csak azért hozzuk létre, mert hogy olyan cuki a sajátunk, az nem jó ötlet.
Még egy dolog volt, amiről kérdeztelek, és a másik oldalt nem kérdeztem meg. Ugye megkérdeztem, hogy a kutyák hogyan veszik a gazdáról gazdára menetet, de te vagy ti hogyan veszitek a újabb és újabb kutyákat, uh-huh. hiszen azért itt egy mindennapi együttélésről van szó.
Igen. Hát akkor most nem magammal kezdem, hanem a kölyök nevelőkkel, hogy nekik azért nagyon sokszor ez egy nagyon szívszorító dolog. Ugye mi az elején mindig azért elmondjuk, hogy ez fájni fog, és hát próbálják is valamennyire ezt így észben tartani, de hát nyilván nem lehet, mert hogy egy kölyök kutya az bekötődik az ember szívébe. De van, aki ezt utána úgy fogadja, hogy úristen, ez szörnyű érzés volt, soha többet. Van olyan, aki meg függő lesz, és akkor tízen valahányat nevel egymás után, mert hogy jó, akkor oké, elment, de kérem a következőt, és akkor ez így is fordulhat. Bocsánat, én mormog. És hát aztán kiképzőként pedig az elején sokkal nehezebb volt, most már azért megtanultam valamilyen szinten ezt ilyen professzionálisan kezelni, de ez óhatatlan, hogy megszeretem őket, hogy mindegyik egy kicsit a sajátom lesz, és nehéz is őket elengedni, nem egyformán, van egy olyan kutya, akit nagyon nehezen engedek el, aki nagyon-nagyon a szívem közepe lesz, de valahogy a vége felé úgy vagyok vele, mint mondjuk a tanárnénik lehetnek így talán az osztályaikkal, hogy amikor már végzősök vagytok, akkor én megtettem értetek, amit lehetett, most már akkor menjetek. Ballagjatok el. És hát persze az, hogy jön a következő kutyus, aki egy új kihívás, mindig igazából ezt is szerettem ebben az egészben meg, hogy az a kreativitás, amit a reklámügynökségnél kellett használni, itt minden új kutya egy újabb megfejtendő, egy újabb talány, és hogy ez ilyen izgalmas ilyenkor, hogy a következő kutyus az vajon mit fog nekem tanítani.
És akkor tulajdonképpen most, hogyha a Vizsi elmegy, akkor neked már meg is van, hogy ki jön a következő.
Igen.
Tehát, ilyenkor, ja, tehát akkor igen. Neked nincs ilyenkor mondjuk egy kis szüneted, vagy átállás, vagy
nem hát, tudom. Persze lehet, hogyha kérek, akkor igen, de igazából nem. Tehát, hogy ennek azért megvan a maga ritmusa, meg üteme, és akkor ez így jó, hogyha ha váltásba jönnek egymás után, tehát ezzel így nincsen baj. Nem kell gyászidőszak, hogy néhány sütivel elgyászoljuk. Meg hát ugye a munkánk az nem zárul le ott, amikor a kutya elköltözik a látássérülthöz, tehát én még elég sokáig kapcsolatban maradok velük, és szépen lassan engedem őket el. Nekem van is erre egyébként egy ilyen szertartásom, azt hiszem, nevezhetjük így, hogy nem, amikor már a látássérült gazda kezébe kerülnek, akkor én nem simogatom, nem szeretgetem őket, hanem ez szigorúan csak a gazdi, és hogy így szép lassan ezzel én is az átadó folyamat alatt így engedem lelkileg őket el, illetve azt, hogy amikor levizsgáztak, akkor szoktam nagyon megszeretgetni őket, mert akkor így ezt megengedem magamnak, és akkor utána ők már a közös életüket megkezdik.
Ezt meddig lehet egyébként szerinted csinálni?
Fú, hát nem tudom, igazából azért ezen szoktam gondolkozni, hogy nyilván nem lehet a végtelenségig, mert fizikailag ez nagyon megterhelő, tehát hogy sokat a reklámügynökséges fizikumomhoz képest sokat változtam. Ezt a kozmetikusom is rendszeresen visszajelzi nekem, hogy kenjed azt a napvédőkrémet, mert hogy úristen, tehát, hogy azért megviseli az embert sok szempontból, meg lelkileg sem egy könnyű dolog. Úgyhogy nem tudom erre a választ, de hát addig csinálom, amíg a következő kutya is örömmel, izgalommal tölt el, meg amíg azt érzem, hogy tényleg tudom szívvel, lélekkel csinálni, mert ennek csak így van értelme, csak így lehet ezt jól csinálni.